És vendégeim Kádár Anna Mária mesepszichológus, író, egyetemi docens, és Steigerwald Krisztián generációkutató, író, coach, akinek legújabb könyve egyébként most jelent meg, ez a Generációk harca a figyelemért. És több minden is indokolja, hogy itt együtt vagytok, többek között az, hogy nemrégiben volt egy közös előadásotok is, szülőség, minták, generációk, együttélése, harcai, és így tovább. Ebben volt külön-külön előadásotok, és volt közös így beszélgetés van. Is. És azt gondolom, hogy erről a témáról ezt bármikor ki lehet borítani az asztalra, nem? Milyen szülőnek lenni ma, mi van a generációkkal, hogyan élünk együtt a gyerekeinkkel, mit tudunk tőlük tanulni, és így tovább. Szerintetek mi a legégetőbb kérdés ebben a témakörben? Mi az, ami a legtöbb embert foglalkoztatja?
Szerintem az, hogy milyen szülő legyen most éppen aktuálisan a 21. században, valószínűleg ez mindig egy embert foglalkoztató kérdés volt, de nem ennyire mélyen. Sokkal több információ van, sokkal több szakértői tanácsadás jön minden csatornán a szülők felé az a vonatkozóan, hogy mitől lenne jó szülő, és én azt tapasztalom, hogy most már kezdenek az emberek telítődni, most már
túl sok a szakirodalom,
túl sok az info, túl önbizalom hiányosak lesznek az emberek, és ugye ebből a szempontból talán amit mi ketten Anna Mária is az előadáson a leginkább képviseltünk, ez az önismeret, az önbizalom. Találd meg a saját kapaszkodódat, találd meg a saját forrásodat, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nagy hibát nem lehet elkövetni.
Nem, sokat gondolkodtam már ezen, én ugye nem vagyok szülő, vagy hát nincs vérszerinti gyerekem, keresztgyerekeim vannak, meg sok gyerek van körülöttem, de a múltkor belegondoltam abba, hogy vajon, hogyha várandós lennék, akkor lenne kedvem elolvasni 70 odavágó könyvet, hogy milyen szülőnek is kellene lennem. És én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy bennem van egy ilyen, de már így is, hogy nem élem ezt, de ezt a gondolatot felvetettem, ott volt bennem, hogy úristen, akkor biztos lemaradnék valamiről. Tehát, hogy van ebben egy kényszer is feltehetően.
Pontosan, és nagyon tudok kapcsolódni Krisztiánhoz, mert hogy szerintem ez az egyik legégetőbb kérdés, hogy az elmélet hogyan viszonyul a gyakorlathoz. Tehát most már nagyon sok szülő rájött, aki hát gyereket nevel, hogy az, ami nagyon szépen le van írva a könyvben, hogy milyen Gordonféle énküzdéssel beszélj, és a dühödet az hogyan fejezd ki, és akkor az életkori sajátosságokhoz hogy alkalmazkodj. Ezek nagyon gyakran nem működnek a hétköznapokban, mert hát ugye húsvér emberek vagyunk, akik követünk el hibákat, akik néha beszélünk hülyeségeket, akik nem tudnak minden egyes helyzetre felkészülni, és ez teljesen rendben van.
Azt hát meg mondani, itt még hogy bejön a gyereknek a maga személyisége.
Persze.
Hát aki nem olvasta a könyvet.
Aki nem olvasta a könyvet. És azt szoktam mondani, a gyereknevelési elvekkel is úgy vagyunk, mint a hasmenéssel, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, aztán egyszer csak elengedjük, hiszen hány szülő nem indult volna így, hogy hát a gyerek azért a francia ágyba biztos nem fog aludni, csak a saját kiságyában, a saját szobájában, és biztos édességet sem fog elni, és biztos képernyő ideje sem
maga
lesz.
Után, a játék után.
Igen. De hogy ezek mind nem működnek, mert hogy nagyon sok elvet feladunk, és pont ez a lényeg, ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, hogy nem előre eldöntöm, hogy milyen szülő leszek, és milyen gyereknevelési elveket alkalmazok, hanem valójában, hogyha megfordítjuk ezt az egész folyamatot, akkor a gyerek nevel bennünket elég jó szülővé és elég jó pedagógussá. És talán nagyszülőkorunkra majd megértjük a lényeget. Vagy ha nem, akkor még dédszülőkorunkra is kapunk még egy esélyt, hogy elég jó szülővé váljunk.
Optimista vagy, Anna, dédszülő.
Igen, több olyan példa van körülöttem, ami egymásnak ellentmondó, és körbevesz engem a barátaimnál, de amit nagyon látok működni, az az, aki azt mondja, hogy ő figyeli a gyerekét, és próbál ráhangolódni a gyerekének az igényeire. Tehát nem meghatározza, hogy ő ezt hogyan fogja csinálni, hanem megfigyelés ahhoz képest alakítja a saját elképzeléseit. Viszont ennek meg ott van az a veszélye, hogy akkor meg ilyen túl igény szerinti, túl megengedő, amire most talán nem mondom rosszul, egy svéd pszichológus írt egy könyvet, aminek az volt a lényege, hogy kis szörnyetegeket neveltek.
Igen.
Azzal az állandó megengedéssel.
Szóval kettőként ugye mindig okosak vagyunk, és főleg utólag nagyon könnyen ezt meg lehet tenni. Alapvetően a 21. században megpróbálunk az ellen menni, ami a 20. századi nevelési elv volt.
Ez nem milyen rossz volt.
Egyébként voltak rossz dolgok is.
Abszolút,
tehát, hogy én nem mondom azt, hogy régen minden jó volt, mert ez nem igaz. Tehát azért a 19. században, főleg az agrár régiókban, az agrár társadalomban a gyereknevelés az nem arról szólt, hogy a gyereknek a pszichéjét, vagy a gyereknek az emberi mi voltát nézzük, hogyha zavaró volt, a legtöbb paraszti falusi házban volt egy szög, oda fölakasztották a pólyán keresztül a gyereket, kimentek a földekre, ástak egy lukat, beleállították a gyereket, hogy nem tudott kiesni, nem tudott mozogni, tehát azért ez nem tett jót feltétlenül a gyereknek a pszichéjének, tehát ott is voltak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül kell követni, de ez, amit az előbb említettél, ez az igény alapú etetés, az igény alapú kommunikáció, az igény alapú történet, ez mind a 21. századnak egyfajta új stílusa, vagy egyfajta új üzenete. Alapvetően az ember duális, tehát mindig azt tudjuk jól megtanulni, aminek mind a két oldalát megvizsgáltuk. A 20. század az mondjuk a ló egyik oldala, amit most csinálunk a ló másik oldala, ahhoz, hogy rá tudjunk ülni a lóra, ahhoz mind a kettőt kell ismernünk, és mind a kettőből kell lenni tapasztalatunknak. Nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Nyilvánvalóan ez egy új dolog, tele van hibával, de ki meri azt mondani, hogy ez hiba, nem tudjuk másképpen csinálni, hogy Anna Mari is mondta. Most figyelünk, próbáljuk, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogyan csináljuk ezeket a dolgokat, hibázunk, és akkor mi van, tegyük túl magunkat rajta, emberből vagyunk.
Az, hogy új, mondjuk a szülőség, az nyilván mindenkinek az életében, egyébként szerintem minden gyerekkel új, újra és újra, de hogy közben azért az is van, hogy rettentesen sokat változott a környezet, a körülmények, mert én nagyon tudok kapcsolódni ez az agrártársadalomhoz, mert nekem a nagyszüleim, ők földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó parasztok voltak Zalában. És nekem az emlékeim azok, tehát arra nem emlékszem, hogy mélyreható beszélgetéseket folytatunk volna arról, hogy én éppen hogy vagyok, de arra igen, hogy szabadság, természet, rohanás. Nincs allergia, azt nem tudjuk mi, állatok, bokorról esszük a gyümölcsöt, és egyébként így van, és a házi a tészta, és egyébként este összeadjuk a csarnokba vitt tej literének árát, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy közben pedig nagyon, azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolgot kaptam, ami a felnőttkori felfegyelkezésembe segített, de azért lássuk be, hogy a nagymamám, meg az én generációm között maximum az automata mosógép volt a szakadék. De én például emlékszem a tárcsás mosógépre, meg a centrifugára, amire szintén ott emlékszem, hogy ráültünk nagy mosásnál. Szóval, hogy nem volt olyan, hogyha én a keresztfiamnak, aki 11 éves, azt mondom, hogy telefonfülkéből telefonáltam, akkor úgy néz rám, hogy mi?
Szóval, a dinoszauruszok között ott álltál.
Igen, igen, és egyébként, ahogy beszélek róla, most én is úgy érzem magam, azért merek úgy beszélni, mert ti is ott voltatok ezekben a telefonfülkéknek.
Mi vagyunk a dinoszauruszok.
Még egyetemista koromban is.
De hogy ez azért egy nagyon jelentős különbség, nem? Hogy azért nem volt ekkora gap, mint akár nekünk a gyerekeinkkel.
Igen, tehát, hogy nagyon sok minden változott tényleg, és ahogy Krisztián is mondta, hogy a ló egyik oldalra a másikra, és talán ezt a kettőt kellene összegyúrni, mert valahogy végülis a nagyszüleink, dédszüleink is tudtak valamit, lehet, hogy ösztönösen, az, hogy időnként békén hagytak bennünket, hogy fejlődjünk magunktól, nem akartak állandóan fejleszteni valahova. Tehát, hogy emlékszem, hogy én a gyerekkoromban, ugye van az a szilva, az a fosos szilvának hívják nálunk Erdélyben. Na, én a fosos szilva fán töltöttem a fél gyerekkoromat.
Abszolút.
Ültünk a fán, felmásztunk a nem tudom melyik ágra, ott aztán játszottunk kisgyerekkoromban anyukásdit, aztán mit tudom én, nyomozósdit, aztán rendőrösdit, és hogy tényleg volt egy olyan tér körülöttünk, amiről ugye Molnár Évi József mondja azt, hogy 7 éves koráig a gyerek Isten tenyerén él, hogy ott van körülött ez az osztatlan szent tér és idő, hogy a nyári vakáció, hát az egy vége érhetetlen történet volt, sehova nem ráncigáltak el, a tömbház előtt ott zajlott minden, disznót is vágtak, mit tudom én, néha a pincébe is voltunk, néha kerestek, most meg ez a másik véget, ez nagyon sokszor ez a helikopter szülőség, hogy a gyereknek már nincs ideje végül is, tehát hogy nagyon sokszor elmondjuk fejlődésleptomból, hogy a belső képeket két dolog fejleszti, egy, a szabad játék, kettő, a mese mondás, mese hallgatás. Ehhez mind idő kell.
Az unalom, meg a kíváncsiság alapján.
Persze, igen, hát az is belső képalkotó, mert akkor kezdem kitalálni a legjobb játékokat. meg hát ugye a mi gyerekkorunkban ez a gumi, hát egy szál bugyigumival, ugye azt így felraktuk a derekunkhoz, és akkor meg volt, hogy az egyest hogy kell ugrálni rajta, a kettest, meg a hármast, és akkor voltak bajnokságok, és nem kellett hozzá tényleg csak egy gumi, vagy a krétával lerajzoltunk a térképet, és akkor ilyen kidobos országost, meg jön a fekete ember, tehát semmi nem kellett gyakorlatilag hozzá, semmi. Tehát nem kellett eszköz. Na és ugye ez a helikopter szülőség egy kicsit arról is szól, hogy ez a nagy fejlesztés, hogy ki akarom fejleszteni, és leginkább a kognitív kompetenciákat, tehát itt jön a nagy csapda. Mert attól, hogy kognitívan kompetens a gyerek, még nem biztos, hogy érzelmileg megállja a helyét, sőt, ugye manapság a 21. században, amikor a történetek naponta változnak meg körülöttünk, és a kihívások most mit fog egyáltalán csak a sima kompetenciákkal kezdeni, hogyha ezek mind kognitívak. Tehát, hogy
és ugye, bocsánat, hogy közben csak annyi minden eszembe jutott erről a szilvafáról, jelző nélkül. Igen, mert ugye nekem meg Tolna megyei paraszt nagyszüleim voltak, tehát ott is azért nyugodtan megvoltak ezek a dolgok, de egy fiúként ugyanez, hogyha elestem, lezúztam a lábamat, nem vittek tetanusz injekcióra, hát lepisilték a többiek a lábamat, és fertőtlenítve.
De hogy... Pitralon. Nagypapám hozta a pitralont.
Én meg sem mertem mondani, hogy féltem a pitralontól, tehát inkább.
De nagyon, hát engem is egyszerűen ütöttek le vele, utána többet nem szóltam.
Inkább lepisítettem a többiekkel. De hogy azt akartam mondani,
az egy
alkohol. Igen. De csak ezt akartam mondani, hogy oké, megvannak ezek az emlékeink, de nem merünk ilyen szülővé válni. Tehát a helikopter szülőséget nem negatívunként vagy ítélentként mondja Anna Maris, gondolom, hogy kimutatom helyetted, hanem hogy most én szülőként ugyanilyen bizonytalan vagyok, tehát nem hagynám a gyerekemet, hogy lepisíjük, mert hogy félnék, nem engedném fel a fára, mert hogy félnék. Tehát annyira bizonytalanunk van ebben a makrokörnyezetben, hogy meg kell tanulni ezt a fajta szülőséget is, hogy egy picit legyünk lazábbak. De hogy ezt most kimondja egy szakértő, hogy kedves szülők, itt a rádióban azt üzenjük, hogy legyél lazább, oké, de hogyan? Hogyan? Nem tudunk visszanyúlni.
Nagyon tudok azonosulni, ugyanebben a környezetben, ahol én egyébként állatok között, és nem tudom, mik között nőttem fel, és nyilván egy nap 70 bármilyen csípést begyűjtöttem, ugyanebben a környezetben, ahol már egyébként köszönhetően annak, hogy a parasztgazdaságokat kicsit kinyírták, nincsenek állatok, igen. És egy csomó minden nincs.
Meg a családi gazdaságok.
Így van, már. Hanem sokkal inkább elbarikádozott, meg elkerített telkek vannak, meg ott is már alakulnak ezek a modern kertek, meg épületek. Na ott a gyerekeket, én a kereszt gyerekeimet úgy engedem ki az udvarra, hogy 76 antihisztamin, hát igen, de
veled
egyébként
hol voltak ott a felnőttek?
Persze.
Hát nem is
persze.
Érdekelt.
Tehát, hogy ebben van egy ilyen nagyon érdekes, és egyébként ez nem rímel arra, amit én mondtam, hogy azért, mert nagy a szakadék, és már egy csomó minden történhet, mert mondjuk lehet, hogy 7-szer több autó jön, az mondjuk benne van, de ha megnézzük, akkor anno kivilágítás nélkül jött az autó. Tehát, hogy most a közlekedés biztonság ilyen értelemben fejlődött. Szóval, hogy igen, ez van, és én is beleesek ebbe, hogy tulajdonképp 30 éves koráig én nem gondolom, hogy bármit is kéne csinálni a engedély és felügyelet nélkül, mert még a végén baja lesz.
Bizonytalanok vagyunk, igen. És ezt a bizonytalanságot csak fokozza és erősít ez a hipergyors környezet, ami körbevesz minket.
De ezért vagyunk bizonytalanok, mert azt érezzük, hogy annyi veszély
hát sokkal több információ jut el hozzá, sokkal több olyan információ, aminek semmi köze az életedhez, és tele pakolódik az életünk olyan dolgokkal, olyan információkkal, olyan emberekkel, olyan embereknek az érzelmeivel, akivel az elmúlt x ezer évben soha nem találkoztál volna, és most benne van a nappalinkban.
De ugye a lényegi kérdés végül is nem változik meg, mert hogy szerintem az egész gyereknevelésnek ez a központi kérdése, hogy tudnom kell, hogy mikor kell megfognom a gyerekem kezét, és mikor kell elengednem. És ez dinamikusan változik egyes életkorokban.
Értem, na, ezért fontos, csak ennyi a feladat.
Ezért fontos a figyelem. A figyelni hát, arra, hogy én milyen szülő vagyok, figyelni arra, hogy a gyerekkel szemkontaktus legyen, figyelni arra, hogy ne csak a mobiltelefonon keresztül figyeljem azt a gyereket, hanem akár leteszem a készüléket, és közvetlen szemkontaktusunk van, közvetlen testérintkezésünk van, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
Igen,
és
hát ezt meg kell tanulni. Mind benne van, hogy úgy engedem el, hogy értem, látom, tudom az életkori sajátosságait, a világot körülötte, hogy meg tudok birkozni a szorongásaimmal, mert szerintem minden szülő, amikor úgymond elengedi csak az óvodába, vagy csak az iskolába, vagy csak az első randira, az első éjszakai bulira, amikor megveszi neki tényleg az első telefon, hát ezek is milyen kemény döntések, hogy most szülőként akkor, te mikor hozod meg ezt a döntést, és ugye rajtad van a nyomás, már mindenkinek van az osztályban, és már van okosórája, és már van számítógépe is, és hogy mikor engeded el idézőjelesen, hogy ő maga is megtapasztalja, hát lényegében nagyjából ugyanazokat a tévútakat, amiket mindannyian végigjártunk, és hogy nem azt mondom, mert ugye, tehát ez a két pólust, amikor említettük, akkor tényleg ebben a nagy elengedésben is volt egyfajta felelőtlenség is, szerintem a saját szüleink részéről, mert hát ha én végig gondolom a gyerekkoromat, miket csináltak például, tesszük, a tömb, a 10 emeletes tömbház tetején a biciklivel a peremen végigmentek. Na most így eszik szülő, Jézusom, manapság. Igen. Tehát, hogy ma is, tehát, hogy az nem egy jó alternatíva.
De egyébként ezt mi is csináltuk.
Hát meg pedig elengedtünk az ötödikről meg. Hát szerintem mindenkivel voltak ilyen hajmeresztő történetei. Most már azért egy gyereknek nem igazán van lehetőség ilyenekre, mert mindig a nyomukba vagyunk, meg úgy nézek egy...
De hát ezt gondolom, te se akarnád.
Persze, azért mondom, hogy kettő között van egy út, és ez a fajta reziliencia, rugalmas alkalmazkodó képesség, mert hogy ugye ez a gyereknevelési elvekben, tehát hogy már ez a demokratikus, autoritárius laissez-faire, ez már rég túlhaladott, ugye én is a zöld mesepszichológia könyvben írtam a helyzetfüggő nevelésről, aminek pontosan az a lényeg, hogy néha még a serdülőkorú gyerekeddel is lehetsz autoritár, amikor azt mondja, hogy az éjszakai buliból, mit tudom én, ittassa, majd a frissen szerzett jogosítványával ő majd hazavezet, mert hát akkor, ahogy végül is elengedheted, tehát hogy 25 éves korig, amúgy is az agyi érési funkciók, azok még mind ugye zajlanak, és a legtöbb irracionális döntést például egy serdülő tud meghozni, mert ez a kockázatkezelést még nem érti, nem érzi.
És meddig tart?
Hát 25-ig minimum, de hát ha így lemodelezzük most szerintem ezt az egész életciklust, akkor igazából veheted, úgyhogy megszületik a gyerek, egy évesen azt mondja, nem. Tehát kezdődik a dackorszak. Régebb 2 éves korba kezdődik.
Ez egy tök fontos fejlődési szakasz.
Igen. Az eltart, tehát az elhúzott dackorszak eltart olyan 4,5 éves, 5 éves korig, sőt, valamikor 6 éves korig megy suliba a gyerek. Ott kapsz 2 év ilyen felélegezésnyi időt, mert 8-9 éves korban most már elkezdődik a prepubertáskor, ami régebb kezdődött 13-14 évesen, tehát hogy most már a tanítónénik is mondják, hogy már nem bírnak a 3/4-es gyerekekkel. A nagy kamaszkor, ami régebb volt 10-11-ben, az most lejött 7.-8-ra. Az általános iskolás pedagógusok is nem tudnak mit kezdeni a 7.-es gyerekekkel. Legtöbb probléma azokban az osztályokban van. És a kapunyítási pánik miatt ez az egész nagy dackorszak és serdülőkor és minden eltart olyan 35-40-ig. Tehát, hogy valamikor tényleg 40-esen lesz önálló a gyerek, idézőjelesen. Tehát, hogy nagyon érdekes változás.
Kár, hogy nem videófelvétel van az arcodból.
Át kéne érni az összes fejlődés lektan könyvet. Semmi nem talál, semmi.
Kitolódott a kamaszkor.
Piaget mondott valamit, és Erikson mondott valamit akkor, amikor leértek az elméleteket, de ez a világ. Harmadikos gyerek például, ugye saját lányomnak az osztály. Az osztály fele még hisz a Mikulásban, az osztály másik fele menstruál. Na, taníts differenciáltan, egyik még ugye a nagy gyerekkor, a mágikus gondolkodás, belső képek, és a másik már, mit tudom én, felnőtt tartalmat néz a mobiltelefonján. Tehát, hogy nagyon tág a skála, és hogy szülőként pont ez a lényeg, hogy valahogy mégiscsak egy védelmet tudjunk adni annak a gyereknek, tehát hogy mégiscsak egy, tehát hogyha már csak a mikrokörnyezet, a család, ez a fajta biztonság, a történetmesélés, tehát, hogy úgy, mint a La Vita e Bella az Élet szép című filmben, hogy valahogy mégiscsak egy párhuzamos valóságot rá kell meséljek el az egészen, most nem terhetem le azzal, hogy na most Covid van, ilyen a statisztika, ennyien haltak meg, most háború van, most ez van, és én hát azt látom iskolapszichológusként, hogy sok gyerek leterhelődött ezekkel
hát
az információkkal.
Csak, hogy ezt nem feltétlenül tudod mindig és állandóan kontrollálni, hogy ebből mennyi jut el hozzá.
Persze, azt nem, de azt, hogy mit beszélsz róla, és hogyan, igen, és hogyan teszed rendbe benne, én ebben hiszek a történetmesélés erejében.
Megjön a figyelem, megint az, hogy figyelni arra, igen, hogy én milyen szülő akarok lenni, önismeret, legelőször persze, ne a gyereket nevelt, hanem saját magadat nevelni.
Egyébként ez jutott eszembe, amikor elkezdtél erről beszélni, hogy a milyen szülő szeretnék lenni, meg hogy aztán utána Anna-Mari mondta, hogy a gyerek tulajdonképpen nevel minket, tehát a szülővé válás, és az jutott eszembe, nem megbántva senkit, de hogy azért, mikor szülővé válik valaki, akinek tök nagyon ismereti vakfoltjai vannak, mert mondjuk az életben nem foglalkozott azzal, hogy ő ki, mi, és mit, és hogy akar, és mire, hogy reagál, akkor ott azért gyors talpaló kell, mert valóban szerintem csak úgy tudom meghatározni, hogy milyen akarok lenni, ha tudom, hogy amúgy milyen vagyok, és mire, hogy reagálok, min akarok változtatni.
Vekedi Tamás mondta azt, hogy a gyereknevelés nem akkor kezdődik, amikor megszületik a gyerek, hanem a születése előtt 20 évvel. Tehát, hogy a szülővé válás az egy folyamatnak kellene lennie, de mindent tanulunk az életbe, a szinkópától, a kovalens kötésen át minden, csak azt nem, hogy mit jelent szülővé válni, és hogyan lehet egy férfiből és egy nőből, majd egyszer szülő és pár, és hogy ezt hogy kell megoldani, vagy hogy lehet megcsinálni.
És ugye pedig mennyire fontos a kovalens kötés szerintem... a mai nap. Életünkben.
Mikor ugye? Kötöttél utájára?
Azért kovalens,
tehát, hogy igen, de hogy mégis ezt megtanuljuk. Hát. És ugye Anna-Marival mind a ketten a felelős szülők iskolájának a szakértői vagyunk, és hogy a felelős szülők iskolájában számtalanszor kimondjuk, hogy a jövő nevelése az a szülő nevelés, és majd utána a gyerek nevelés. Freud is ezt mondta, hogy halálra neveljük a gyerekeinket, miközben a szülő nem foglalkozik saját magával. És akkor hogy fog tudni boldog gyereket nevelni egy olyan szülő, aki nem boldog? Hogy fog tudni bármilyen kompetenciára nevelni egy szülő egy gyereket, hogyha ezek a kompetenciái nincsenek meg? Legtöbbször a saját magunk elvesztegetett lehetőségeit próbáljuk a gyerekbe megtalálni, és bele kényszeríteni, és nem is figyelünk oda, hogy a gyerek mit szeretne, és arra se, hogy mi, mint szülők mit szeretnénk. És ez így szépen el tud folyni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, egy kis zene után maradjatok ti is. Kádár Anna Mária mesepszichológus, mesepszichológia könyvek írója, egyetemi docens, és Steigerwald Krisztián generációkutató, író, coach a vendégem, akinek egyébként a könyve, az most jelent meg, Generációk harca a figyelemért. Szóval zenélünk, és jövünk vissza.